Szeretettel köszöntöm Lóránt atyát, házfőnökünket, szeretett rendi testvéreimet és mindannyiótokat. Krisztusban kedves testvéreim! Akkor szólal meg nekünk aktuálisan itt és most az Ószövetség, amiből egy részletet olvastunk, amikor az Úr Jézusban, a beteljesedésben halljuk. Ezért másképp értjük, mint az ószövetségi ember. Ugyanakkor annak is megvan a mondani valója, ahogyan ők értették. Kedves testvéreim, ez egy nagyon-nagyon fontos mozzanat, amit nagyon sokszor még szentírás kutatók is úgy elfelejtenek, hogy tulajdonképpen a teljes értelem az Krisztusban van. Kedves testvérek, Izrael hitében maradva, ők azért várják a Mesiást, a mostani zsidók is. Ilyen értelemben a mai hívő és Mesiást váró zsidó nem úgy érti egészen ezeket a régi olvasmányokat, mint akkor, amikor azt megírták, hanem abba, hogy majd eljön a Mesiás, és mindent beteljesít. Mi pedig már megkaptuk ezt a kegyelmet. Hát így olvassuk. Akkor válik számunkra aktuálisra. Salamon király Gibeonba elment, és ott megjelent neki az Úr éjszaka álmába, és így szólt Isten: bármit kérsz, megadom neked. És mit mond az Úr Jézus? Bármit kértek az atyától az én nevemben, megint ez az én nevemben, megadja nektek. Milyen állapotban volt ez a Salamon? Fiatal ember, Izrael királya lett, egy nagy népnek a vezetője. Milyen lelki állapotban lehetett? Érdekes, nem ünnepeltette magát. Tudatában volt, hogy egy 20 éves ember, vagy 30, egy ekkora nép most irányítása rászakadt, tehát szorongott. És ezért elment Gibeonba, ahol egyszer megjelent az Úr, egy szentélybe, és ott elvitte Isten elé ezt a szorongását. Kérj, bármit megadom neked. Salamon nagyon sokat szenvedett a hatalom miatt. Nem örült neki. Nem a szuperhatalomtól megszédült ember lelki állapotában volt, és hirtelen gyakorolni akarta volna a bírói hatalmat, ahogy hazamegy, majd éppen egy esetet hoznak elé. Nem élvezte azt, hogy ő király lett, hanem olyan mély szorongás vett rajta erőt a szívén, hogy még az álmában is szorongott. Lehet örülni annak, hogy pappá szenteltek, hogy megáldották a házasságotokat, és mentek a templomból kifelé. De azért, ha nincs ott egy picit ez a szorongás, akkor valahogy hamis ez az öröm. Túl sokat bíz ránk az Isten. És álmában is szorongott. Az Úr észrevette, mert ő a szívünket nézi. Észrevette, hogy segítséget akar kérni ez a fiatal ember. 100 és 1000 kérni valója lett volna. Hát mindjárt az, hogy ugye több helyen megjelent az Úr a vándorlás folyamán, és azok mind szentélyek voltak. Nagy feladat lesz, hogy ezeket egy kicsit megszüntesse, és Jeruzsálemben templomépítés. Az apja már felhalmozta a cédrusfákat, mérhetetlen sok faragott követ, aranyat, ezüstöt, megmondta: fiam, minden van, de én nem vagyok méltó, hogy felépítsem, mert vértapad a kezemhez. Neked kell felépíteni az Úr templomát, vagyis egyesíteni a szentélyeket. Tudjuk, az emberben, az ősi emberben van egy ilyen gondolkodás, még a mi szóhasználatunkban is, amikor azt kérdezte egy néni, hogy atya, melyik szűzanyához imádkozzak, a Medjugorjehoz, vagy a Fatimaihoz, vagy a Lurdihoz? Mondom, hogy Jézus édesanyjához. Ott csak megjelent. De a primitív ember azt gondolta, hogy az a veszély fönnállhatott volna, hogy az egy másik Isten. Azért ez micsoda egy szellemi feladat is. Ugyanakkor állami kérdéseknek a tömege zúdult rá, egy fiatal királyság ez. Fel kell állítani egy bölcsességiskolát, ahol kinevel Izraelből egy elitet, akik majd mellé állnak és a népet tanítsák. Most ezekbe kérjen egy-kettőt. Hát az intelligencia kell a nagyon sok bajomban. Akkor ne egy-kettőt kérjek, hanem valami mélyet. Valami egészen mélyet. Fiatal házasok, fölszentelt pap, fogadalmat tevő szerzetes. Hát annyi mindent kérhetnék, ne kérd semmit. A lényeget kérd, amit Salamon. Mert van-e minden feladat mögött valami egy, közös? Van-e minden létező között mögött valaki? Van-e ennek a világ mindenségnek összetartója? Van a Teremtő Isten. Ezért egyet kértem az Úrtól, és azt kerestem, énekli a zsoltáros, hogy az Úr házába élessek életem minden napján. Az Istennel való mélységes kapcsolat, az, amit minden, ami mindent fönntart, ami azon kívül van, az nem pozitív kérdés, hanem a bűnös ember kérdése, hogy hogyan vétkezzék. Ez a fiatal uralkodó szorongó szívvel ment Isten elé. Először is bevallja a szorongását. Milyen szép, hallgassunk csak bele. Uram, én Istenem, királlyá tetted szolgádat, atyám Dávid helyett, de hát fiatal ember vagyok, nem tudom, mikért kell uralkodni. Kedves testvérek, borzalmas az az önhítség, hogy valakit felszenteltek, és tudja, hogy kell papnak lenni. Nagyon jó volt, amikor régen, ugyan 5-6 évet vagy 10-et leszolgált egy öreg pap mellett, 2-3 káplán. Nagyon veszélyes. Milyen veszélyes az, hogy egy új házas, hogy tudja, hogy kell nevelni a gyerekeket. Isten megadja nekik. De azért legyen alázatos. Szolgádat, te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát, na most, adj hát szolgádnak éber szívet. Ennek lesz a következménye, hogy meg tudja különböztetni a jót és a rossztól. Mert a vezetőnek ez kell. Nem az, hogy fönnmaradjon a hatalomba, hanem meg tudja különböztetni a bűnt az erénytől. Mert hisz ki tudná másképp kormányozni ezt a nagyszámú népedet. Nagyon érdekes a kérdés, adj nekem éber szívet. A két szó az a lényeg. A szív az azt jelenti, hogy én, a személyem. Egy új személyt adj nekem. Emeld fel a személyemet a veled való kapcsolatra. Mert ez az érdekes szó, ez az éber, jó is, meg nem is. A léb az a szív héberül. Ez pedig a samáó. Az azt jelenti, hogy téged hallgató belső világot adj nekem. Mert te mindig meghallgatsz, de mi meg néha hallgatunk rád. Adj nekem olyan szívet, amely állandóan hall téged. Testvérek, micsoda egy lelki gyakorlat ez a mondat. Salamon lelkiismeretében szorongást tapasztal, de már ismereti a lelkiismeret hangját. Éppen lelkiismeretessége teszi őt szorongóvá, a felelősség. Ismeri már azt, amit minden embernek ismerni kéne, hogy van bennünk egy hang. Emiatt megyünk gyónni, vagy emiatt megyünk mégis oda a másikhoz, és azt mondani, bocsáss meg. Mert annyira igazunk volt mindenkivel szembe, és a csendben megszólal valaki, tudod, hogy hazudtál, mit játszod meg magadat. Ez a belső hang fölöttünk van, mondja Newman, kívül van, de belül szól. Ez az egyetlen megújulás az emberiségnek. Nincs több. Itt ez a felismerés egyetemessége és aktualitása. Ugyanakkor Salamon már azt is tudja, hogy ez a belső hang bemutatkozott Izraelnek, amikor kiirdette a 10 parancsolatot, a 10 isteni szót. Nagyon érdekes, hogy Hammurábi oszlopain, amely korábbi, már ott vannak ez, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne, ott vannak. És a családmódon, nagyon jó, amikor néha támadják a nem gondolkodó emberek az egyházat. Mert kimondják, elgondolkodni kell rajta. Erre azt mondták, hogy jó, hát akkor nem Mózesnek adta Isten 10 parancsolatot, már korábban is tudták. Hát ez bizonyít, hogy a nem hívő emberben is van egy hang, és a 10 parancsolatban nem az a lényeg, hogy 10-et megparancsol, először is nem parancs, hanem haddaberim, 10 szót adott Izraelnek, de hogy mutatkozik be? Én vagyok a te Urad Istened, nincs több Isten. Én vezettelek ki téged Egyiptomból. Itt mutatkozik be. Tehát aki most szólok neked, az a belső hang, és én azonos vagyok. Ez egy megdöbbentő dolog. Te már korábban is hallottad azt, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne hazudj, stb. Valaki már szólt hozzád, de most bemutatkozom, hogy én vagyok a te szabadítod, aki Ábrahámot meghívta, aki az őseidet kiszabadította Egyiptomból. Ez a kettő, ennek a találkozása adja meg nekünk azt a hivatást, hogy minden emberhez küldetésünk van. Aki még hallgat a belső hangra. Kedves testvérek, persze ezt a hangot el lehet hallgattatni. Egy bűnös élettel és ideológiákkal. Mivel nincs Isten, azért ez a hang ez belőlem van. De hát nem belőlem van. És akkor most itt, akkor hogyan tudunk olyan embercsoportokkal mi fölvenni a kapcsolatot, akik gyűlölködnek. Két gyűlölködő csoport áll mondjuk a Duna két partján, és lövöldöznek egymásra. Jó lenne beszélgetni, hidat építeni, de az a baj, itt már nem lehet hidat építeni, mert a híd a szavak, és minden szónak megváltoztatták az értelmét. A házasságban nem azt jelenti, hogy házasság, messze nem. A személy nem azt jelenti, hogy személy, hanem csak egyén. Sorolhatnám végig. Tehát a Duna fölött, az élet áradó folyója között nem lehet hidat építeni, mert ez ebbe az irányba, ez meg ebbe az irányba, mi is elmennek egymás mellett. De a Duna alatt van ám alagút. És az az alagút, az közös. Azt nem mi fúrtuk a Duna alá, a lelkiismeret hangja. Ezért nekünk azok a testvéreink, akármilyen csoportba tartozik, aki hallgat a lelkiismeretére, aki azt mondja, hogy a kisfiú az fiú, a lány meg lány, és a többi. Ezekkel lehet beszélni, akármilyen a felfogása. A többivel nem. Azt el kell tűrni, mint ahogy ők is eltűrnek minket, reméljük. Itt van ez az alagút, a lelkiismeret hangja. Csak hogy ez a király már tudta azt, hogy ez kinek a hangja. Salamon ismeri ezt a hangot, de még azt is tudja, hogy ez Izrael Istenének a hangja. És akkor azt kérte, hogy adj nekem téged hallgató szívet. Nem azt kérem, hogy jól tudjak dönteni, annyi dolog vár rám, én abban nem is tudnék kiigazodni. Adj nekem téged hallgató szívet. Ez az imádság állapot a testvérek. Aki ezt kéri újmisésként, az nem fog apostatálni. Az a férfi és a nő, aki ezzel megy ki a templomba, és a családi ágyon elalvás előtt az, hogy Istenem, szeress bennünket, Istenem, köszönöm, Istenem, vezess minket, nem fog fölbomlani. Nincs ilyen. Az az örök fogadalom is a szerzetesnél. Adj nekem téged hallgató szívet. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Milyen kérdéssel? A mindent fenntartó, valóság kérésével. Az Úr éppen megokolásában, hogy miért is tetszett neki ez a kérés, rátapint Salamon zsenialitására. Szóval, mivel nem kértél hatalmat, több hatalmat, nem kértél vagyon, nem kértél dicsőséget, hanem a mindent kérted. Ne valamit kérjünk, a szabad, de csak a mindenen belül. Ezért Szent Pál apostol mondja, hogy tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ki szereti Istent? Aki hallgatja, mert ő mindig hallgat ránk. És akkor a csapások, a nehézségek, minden. Tetszett az Úrnak, hogy Salamon ilyen kéréssel fordult hozzá. Isten ezt mondta neki, mivel épp ezzel a kérdéssel fordultál hozzám, és nem hosszú életet vagy gazdagságot kértél, megadom neked, és nem is ellenséged életét kérted, íme megadom neked, amit kértél. Vagyis mit? Egy engem hallgató szívet. És ezért leszel bölcs. Ezért fogsz jól dönteni. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, ez a következmény, amilyen nem volt előtted és nem volt utánad sem. Tehát az Istennel való közvetlen kapcsolat adja meg a bölcsességet, hogy kiigazodjak. És képzeld el, hazamegy a király, és eléjen lenne egy eset. Két asszony szült, egy ágyon vannak, az egyik agyon nyomta az újszülöttet, meghal, ez meg kicserélte. És oda mennek a fiatal király elé, hogy hát mindegyik mondja magáét, hogy igenis az enyém volt ez a gyerek, nem az enyém volt. Akit te agyon nyomtál, az te voltál, az csak megy a veszekedés, és figyeli őket. És Isten imádkozik. És azt mondja, jó, akkor vágjuk ketté ezt az élő újszülöttet, és a fele tied lesz, fele meg a másik. És akinek a lelkiismerete rendben van, mit mondott az az édesanya? Ne, legyen az övé. Micsoda bölcsesség. Tehát igazságos se lehet szolgáltatni annak, aki nem az igazságban van. Micsoda mélységek vannak itt, testvérek. Olyan bölcs és értő szívet adok neked, amilyen nem volt az előtt, sem nem lesz utánad. Tehát az Istennel való közvetlen kapcsolat adja meg a bölcsességet. Kedves testvérek, tulajdonképpen lelki gyakorlatunk, amely két héten át tartott, Szent Ferenc életét elemeztük az első héten, az egész megtérés az volt, hogy kiművelte a hallását, kiművelte a látását, és az ilyeneknek, mint ti, mondja az Úr, boldog a ti fületek, mert hall. Nem csak a híreket, nem csak a pletykákat, nem csak sok jó dolgot, hanem a lényeget halljátok. És boldog a ti szemetek, mert lát, belelát a lényegbe, a fölmutatott ostjába, az Isten fiát látja, a bölcsesség forrását. Amen.
Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.